Több mint 100 elismerés vett át az utóbbi időszakban Karikó Katalin az elmúlt 2,5 évben. Mondhatjuk, hogy ebből a szempontból biztosan csúcsdöntő és egyik rekorder. Hogyan lehet kezelni, fogadni ezt az óriási érdeklődést, ami a kutatónő és a Nobel-díjas első magyar kutatónő iránt megmutatkozik?
Ugye nincsen benne gyakorlatom, mert ez az első Nobel-díj, amit kaptam, és még egyáltalán nem is ülepedett le, meg nem is tudom úgy teljesen fölfogni, de ha a sajtó munkatársai itt vannak, akkor közösen dolgozhatunk azért, hogy az emberek megérthessék jobban a tudományt, tiszteljék jobban a tudósokat, az orvosokat és a szakembereket, a tanárokat. Úgyhogy ha ezért közösen tudunk tenni valamit, akkor megéri, hogy itt vagyunk és beszélgetünk, és én válaszolok a kérdésekre, ismereteim legjavát adva. Úgyhogy a figyelem ugye általában a novisztárok meg a sportolók irányába van, és örüljünk annak, hogy most a tudomány meg a kutató irányába van. Úgyhogy örülök neki, és próbálom megválaszolni a kérdéseket.
Szegeden vagyunk, a Szegedi Tudományegyetem ikonikus épületében. Nagyon sok emléke fűződik ehhez a helyhez azoknak, akik ezen az egyetemen végeztek. Karikó Katalinnak milyen emléke fűződik ehhez a helyhez? És Szegeden milyen helyek azok, amelyekre szívesen emlékszik?
Magában ebbe az épületbe azt hiszem, hogy csak a diplomámat vettem át, nem nagyon jártam ide, de az egyetem többi épületébe, ahol a kémiát, a fizikát, a biológiát tanultuk, azok fontos helyek, ahol tanultam. De hát a szívemhez legközebb áll azért mégis a Hermann Kollégium, ahol 5 éven át éltem, és hát a Szegedi Biológiai Központ, ahol kutatásokat végeztem, és a textilműveknek a ebédlőjét még megemlíteném, ahol a férjemmel találkoztam, és itt született a lányom, és minden nagyszerű dolog itt történt az életemben, itt Szegeden.
A Nobel-díj kapcsán hogyan változik meg az a mondat, kérdezi a szeged.hu, hogy arra kell koncentrálni, amit meg tudunk változtatni, szokta idézni Karikó Katalin. Mire kell most ezentúl koncentrálnia?
Hát továbbra is arra kell koncentrálni, amit meg tudunk változtatni. És ezt nem is én mondtam, se helyen mondta, én csak újra fogalmaztam. És úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy arra koncentráljunk, amit változtatni tudunk, mert a fiatalok nagyon sokszor másokkal hasonlítgatják össze magukat, és elkeserednek, mert úgy érzik, hogy talán mintha mások kevésbé dolgoznának, és jobban haladnak előre, és már is elvesz a figyelmük arról, amit tudnak változtatni, mert ami előttük van a feladatokon, azon tudnak változtatni. Azon pedig, hogy most ki hogy halad előre, mások azon nem tudnak. Esetleg barátságot kötnek, és akkor együtt haladnak. De valójában arról van szó, hogy az emberek szeretnek valakire, hogyha nem sikerül nekik valami, akkor panaszkodni, vagy másokat okolni, és azon nem lehet változtatni, hogyha díjakat, pályázatokat nem nyertem meg, hiába blamálom azt, aki nem adja meg, hát az nem segít, hanem arra koncentrálok, hogy hogyan tudom jobban megírni, mert azon tudok változtatni. Tehát minden szituációra ezt kell kérdezni, hogy akkor most mit tudok tenni. Tehát ezt mondtam számtalanszor, hogy hányszor elbocsájtottak az állásomból, ugye, és azon én nem tudtam változtatni, de azon, hogy utána én mit teszek, azon tudok, hová megyek akkor, hogyha most már nincs állásom. Úgyhogy hangsúlyozom, nem kell örülni, hogyha elküldenek az állásodból, de ha így történik, akkor nem azon kell gondolkodni, hogy jaj, hát sajnálkozni és ezzel eltölteni az időt, hanem mit tehetek? Ez a lényeg. És hát nem gond az, hogyha valaki elmegy. Hát a meséket olvastátok, ugye, hogy Batyuba a hamuba sült pogácsát berakja, és elmegy. A mesébe is így van. És csak az van, hogy a következő faluban már elfogy a pogácsa, és akkor rá van szorulva a saját kis furfangjára, hogy hogy fog megélni, és akkor rájön az ember, hogy olyan sok mindenre képes, amit azelőtt nem is tudta előhívni, hogy ilyen képességei vannak, mert rá van szorulva. Hát ilyen az, amikor elmegy az ember a világ másik végére, és senkit nem ismer, nincs egy osztálytársa, nincs egy tanárja, nincs egy rokona, senki sincsen, és akkor magára van utalva, és akkor rájön arra, hogy dolgokat meg tud tenni. És hát én mindig hangsúlyoztam azt, hogy nem akartam elmenni, És rendszeresen visszalátogattam. De hát ugye onnan is elmentem, Amerikából is elmentem, eljöttem Németországba. Tehát nincs abba baj, hogyha az ember ide-oda elmegy, és itt-ott tanul, az is jó. És hát az, hogy most nem ide jöttem haza kutatás szempontjából, ez csak így alakult. Tehát nem törvényszerű, hogy máshol kell mindent kifejleszteni, de nagyon sok mindent megtanul az ember, mert látja a példákat, hogy mi van Amerikában, mi van Németországban, mi van itt, és akkor ugye az lenne a jó, hogyha végén hazajönne, és minden ebből az információból létrehozna egy olyasmit, hogy ami a legideálisabb. De közben, mire hazajön, már itthon úgy megváltozik a rendszer, hogy nem tudja, hogy mit is kellene tenni.
A sok kérdező között megszólal Nemere István író is, aki arra kíváncsi, hogy ön szerint mik azok a tulajdonságok, amelyek a leginkább segítenek egy nőt a tudományos pályán, és mi az ön személyes sikerének a titka, mit gondol?
Hát az a Selyei mondat, amit az előbb elmondtunk, hogy arra kell koncentrálni, amin tudunk változtatni. A másik pedig az, hogy lehet itt 100-200 ember is mondja, hogy hülyeség, amit csinálok, de ha van egy ember, aki hisz, ugye én esetemben ez volt a Eliot Barnett-en, meg a David Langer, akik 24 éven át támogatták a fizetésemet, ők rájuk hallgatok, hiába hangosak a többiek, hogy ezt úgy értem, hogy hiába lefokoznak, meg akármi történik velem, az asztal ott van, és erre hallgatok, hogy igenis látom, hogy a kísérletek egyre ígéretesebbek, és azok az emberek, akik meg kommentálnak, azok meg nem is értik, nem is tudják, csak ugye mondanak valamit, és hát erre kell hallgatni, meg az embernek a saját hitére, hogy ő képes kemény munkával mindezt végrehajtani. Tehát ez a kitartás.
Nagyon sokan mondják azt, hogy egy kutatót inspirálhat az, hogy milyen díjat kap, és hát itt a Nobel-díj megérkezett. Ön mi ambicionálja ezentúl?
Hát megmondom, hogy ez egy téves nézet, hogy azt mondom, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy az a célom, hogy elérje mondjuk, hogy Nobel-díjat. És akkor eléri, és akkor mi van? Egy kutatónak az a célja, hogy megértsen valamit. Hát az, hogy most díjazzák vagy nem, hát csak annyiba függ, hogy kap-e a pályázatért pénzt, és hogyan tudja tovább folytatni. Tehát számomra mindig az volt a cél, hogy megértsek valamit, és hát azokat leközöljöm, és a többi kollégának elmondom, hogy tudjanak róla. Tehát ez kell, hogy a cél legyen, és akkor ugye hát nem volt előmenetelem, tehát nem fokoztak föl, csak le. Tehát, hogyha én arra koncentráltam volna, hogy én nekem nagyobb rangom, presztízsem legyen, akkor nem azt csinálom, amit így most csináltam. Tehát az embereknek mindig kell, hogy egy célja legyen. Például általános iskolás koromban egy gimnáziumi pályázatra Carvon Linnéről írtam, és hát nem kaptam semmi díjat, de az, ha valami célt kitűzöl, azzal már nyertél.
És hát itt van egy olyan kérdés, amit sokan megfogalmaztak. Mire fordítja az elismerésre járó összeget?
Ékszereket nem viselek, jaktom sincsen, nem is lesz, hanem azt szeretném, hogy az összeg az a oktatás és a fiatalság, vagy a nem annyira fiatalság tanulmányait és a kutatásait segítse. Ez a cél, az, hogy a világ melyik sarkába és hol majd ezt a jövő hozza.
Az is egy nagyon fontos jellemzője Karikó Katalin életútjának és az életút bemutatásának, hogy megjelent egy furcsa kifejezés, mégpedig az, hogy karikó probléma az amerikai sajtóban. Mi is ez a karikó probléma?
Hát igen, most ilyen híres vagyok, már egy problémát elneveztek rólam. Arról van szó, hogy ugye azt analizálják, hogy miért van az, hogy soha nem kaptam egy Arrowan Grantet. Ez egy Arrowan Grant olyan Amerikában, hogy anélkül nem is vagy kutató. Hát ugye ki mi alapján mondja, hogy kutató az én kollégám, amikor a nagy mínusz 70 fokos hűtőt kapta, azt mondta, most érzi, hogy kutató. Én mondtam, én akkor, amikor a zacskóban megkaptam a sárga tippeket, 1000 darab volt benne, amit mindig mosogattam, ugye, hogy akkor éreztem, hogy kutató vagyok. Hát itt ugye arról van szó, hogy én nem kaptam ilyen grantet, amivel megalapíthattam volna a laboratóriumomat, és akkor ugye nem csak, hogy ez történt, hanem ugye mindig lejjebb és lejjebb csúsztam, ugye 30 évesen hagytam el itt a várost, mert el kellett hagynom, nem volt állás, és aztán 40 évesen volt, amikor lefokoztak az egyetemen, aztán még 10 évvel ezelőtt elbocsájtottak. És akkor ugye a kérdés az, hogy hogy nem vették észre, hogy ez az ember ilyen fontosat csinál, és ez egy probléma, hogy nem veszik észre. És akkor ugye analizálta a Harvard Business Review, hogy na nézzük először is, jött egy ország, milyen Hungary, jött egy egyetemről, nem hallottunk még róla. Tehát, hogy ismeretlen, nem volt egy olyan mentora, aki híres lett volna. És akkor ezáltal jön itt egy ilyen ötlettel, hogy hány ilyen ember van, aki így elveszett. Tehát most szerencsére ez a nő ez nem veszett el, hanem mégis az, amit felfedezett, az hasznosításra került, és akkor ez a feladat, hogy hogyan találjuk meg, és hogyan segítsük. Adjunk mindenkinek pénzt, minél messzebbről jött, minél inkább ismeretlen, biztos annál reálisabban van valami teljesen weird ötlete, és akkor annak kell a pénzt adni. És hát ezen most vitatkoznak, hogy hogy lehetne, és hát én javaslattal is éltem, ugyanis azt hangsúlyoztam, hogy én nem vesztem el, annak a következménye, hogy volt két kollégám azon az egyetemen, ahol így elbántak, de azok ott ugyanazon az egyetemen voltak, akik támogattak engem 24 éven át. A fizetésemet adták és kiálltak mellettem. És az ilyen embereket kell jutalmazni, akik úgy érzik, hogy ez a kollega valami fontosat csinál, őket próbálják fölemelni, és azokat kell jutalmazni. Ezt javasoltam a probléma megoldására.
Sok-sok díjátadó ceremónián vettél részt. Ezeknek a különbségeit, azt hogyan lehet érzékeltetni?
Hát megmondom, nem a Nobel-díj a legrégebbi, meg a legnagyobb, csak a legismertebb, mert sokkal több a publicitása, szerintem. Például a John Scott Award-ot, amit megkaptam, az Amerika legrégebbi díja. Ez 202 éves díj, amit a Wright Brothers, a Marconi, a Tesla, Röntgen, Madame Curie is megkaptak. Csak ugye az van, hogy egy csendes körülmények között semmi sajtó, semmi nincs, és akkor átadják a díjat. Mert ez így történik már 200 éve. Tehát, hogyha nagyobb doppergés lenne, akkor lehet, hogy jobban odafigyelnének.
A megoldásra törekvésnek a fázisait megismerhettük, ugye mindannyian megtanultunk olyan kifejezéseket, mint mRNA-s, hírvívő RNA-s, vakcinálás és ehhez hasonlókat. Az Emő csatorna kérdezi azt, hogy mi ennek a kutató munkának, tehát az mRNA-s, a módosított mRNA-ssel kapcsolatos kutató munkának a jelenben a folytatása.
Hát sokan azt hitték, hogy ez egy új dolog, hát 61 éve fedezték fel az RNS-t. 1984 óta kémcsőbe lehet RNS készíteni, és ez az RNS kódolhat akármilyen fehérjét, ami esetleg valami terápiás hatással van. És hát ugye már 2000-ben megalakultak az első cégek, az a Curevac volt Tübingenben, amelyik vakcinára akartak kifejleszteni rák ellen. Tehát ez a rák ellenes vakcina fejlesztése legalább egy 20 évig ment. És a BioNTech is ugyanígy a rák ellenes vakcina fejlesztésre indult. Ez volt a fő irány. És ma is ugyanezt mondanám, és a jövőben is ez lesz, mert ugye minden egyes klinikai teszt után sokat tanulunk belőle, hogy hogyan lehetne még hatásosabbá tenni ezt a rák ellenes hatóanyagot. És hát ugye közben 10 évvel ezelőtt, amikor az első RNS konferencia volt, akkor az összes RNS szakértő ott volt, én ott ültem, hallgattam, és akkor mindenki úgy próbálta megmondani, hogy mi lesz a következő, mi lesz, ahol áttörés lesz, és akkor azt gondolták, hogy vagy terápiás RNS alkalmazása, ekkor már 2018-ban kezdődött el a szív elégtelenségre alkalmazása. Voltak, akik úgy gondolták, hogy majd a rák ellenes vakcina, volt, aki a cystic fibrosis kezelésére gondolták, hogy ez lesz az áttörés. Hát a fertőző betegségek elleni vakcinálás, az nem mondta senki. Ott nem került föl. Hát nem gondolta senki, hogy 10 évvel később majd ez lesz az első, amit próbál a hatóság. És hát ma a modern ritka betegségeknek a kezelését tűzte ki célul. Tehát olyan betegségek, ahol valamilyen fehérje hiányzik a betegből, és ezeket pótolják. Aztán genetikai betegségekre már a Intellia nevezetű cég az használ amiloidózisra, meg sallósejtes anémiára, különböző kezelésekre. Tehát ezek klinikai fázisban vannak, akkor vannak tolerizációra, például a pinata allergiának, valamint a poratka elleni tolerizáció kifejlesztésére. Tehát különböző területeken alkalmazzák.
És hogyan kellene kezelnünk a hétköznapokban az oltás elleneseket és általában az áltudományok hívőit? Itt a Szegedi Tudományegyetemen, a Bölcsészettudományi Karon nyelvészek foglalkoznak például ennek a problémának a megoldásával. Mi a Karikó Katalin gondolata erről.
Ez nagyon meglepő volt számomra, ugye, hogy oltás ellenesség volt, mert hát ahogy én emlékeztem itt a gyerekkoromra, mi örültünk, hogyha volt vakcina. És az emberek ismeretének a hiánya volt az oka, és ezt ugye azok a szakértők, azok ott el voltak foglalva, vagy vakcina fejlesztéssel, és olyan emberek, akik a Facebookon tanulták az immunológiát, kezdtek kommentálni, és hát ugye ennek következtében olyasmiket mondtak, amik abszolút nem voltak igazak, de az emberek, akiknek kérdéseik voltak, nem kaptak megfelelő választ. Úgyhogy most itt vagyunk a riporterek, és a mi feladatunk közösen együtt, hogy segítsük az embereket, akik valóban meg akarják érteni, hogy mi is történik most, hogy higgyenek abban, amit teszünk, és ha tudományra gondolunk, a tudományban mindig van egy ilyen korrekció, tehát előbb-utóbb mindig kiderül az igazság. Ez a jellemző a tudományra, és hát kell, hogy az emberek higgyenek a tudósoknak, hogy jó, azt mondják, hogy a másik orvos szakember ezt meg ezt mondta, de ha megnézed, akkor az az orvos, az lehet, hogy már régen nem praktizál, de olyan ember, aki a pandémia alatt ott volt az orvosi rendelőbe is, a betegek bejöttek, hogy az egyetlen egy sem mondja azt, hogy itt nem is volt semmi. És ugye az van a másik, hogy emberek, akik nyilatkoznak, azok mondják, hogy hát semmi, köhögtem egy kicsit, semmi gond nem volt. Ugye arról van szó, hogy azokat az embereket nem tudjuk megkérdezni, ugye, akiknek másképp alakult a helyzet. Azok a temetőben vannak, és nem tudnak nyilatkozni, hogy hé, hát én nekem sokkal több volt, mint köhe. És hát ez a közös feladatunk, tehát a itt lévő riportereknek, meg kutatóknak, akik én itt ülök, meg akik hátul ülnek kutatóknak, mindenkinek feladata, hogy az ismereteit az embereknek segítse, az átlag embernek a ismeretét, hogy jobban megértse, és hát ehhez próbálok egyszerűbb szavakat találni, és hát közösen akkor valahogy el tudjuk magyarázni a legbonyolultabb folyamatot is az embereknek, hogy megértsék, mi történik, mert megmondom, jó, most a social media miatt sok minden szanaszét fut az információ, de 100 évvel ezelőtt is kétkedtek az emberek például a röntgen sugárzásba, és megijedtek tőle, és ugye az volt, hogy már lobbiztak azért, hogy egy ilyen sugárzás, ami átmegy a ruhán, azt ne tegyék bele a színházi kukkerbe, mert akkor meg lehet látni, hogy néz ki az ember mesztelen. Ugye az van, hogy féligasságokat vesznek, azt nem mondták, hogy a húson is átmegy, és lehet, hogy csak csontját látnád, hanem erre aztán a másik dolog, hogy az emberek, akik ilyeneket terjesztenek, azok pénzt csinálnak belőle, ugyanis mert akkor kezdtek el árusítani 100 évvel ezelőtt X-ray, vagyis a röntgensugár rezisztens bugyikat, meg alsó neműket, ugye, és ezen pénzt csináltak. Tehát azok az emberek, akik kétségbe vonták, hogy a vakcinának a hatásosságát, azok mindig valami alternatív, hasznos, valaminek mondott dolgot árultak. De közösen segíthetünk azoknak az embereknek, akik igazán meg akarják érteni.
A Szeged.hu kérdezi, ugyancsak az életrajz ismeretében, hogy Drew Weissman, az ön amerikai kutatótársa mondta egyszer, Kati, te cikcakban jutsz el A-ból B-be. Erre ön azt felelte, rengeteget tanultam a cikcakból. Melyik volt az a cikcak, amiből a legtöbbet tanult?
Hát igen, a Drew az, a kollégám az nagyon szűkszavú ember volt. A feleség azt mondta, hogy megvan szava, hogy egy nap hány szót mondhat ki, ezért otthon, mire hazaért, már soha nem szólt egy szót sem. És hát mondta ezt, hogy én az A-tól B-ig így megyek, Kati, te meg így mész, mert ugye én mindig olyan nagyon aktív vagyok, és csak ugyanúgy egyszerre odaérünk, csak én közben nagyon kell rohangálnom. És hát egy RNS-t kifejleszteni, nem csak azt nézem, hogy javíthatom az RNS-t, mit lehet vele tenni, hanem azt is, hogy természetes módon, hogy csinálja a szervezetem az RNS-t? Mi történik, miután már fehérjék képződnek róla? Egyáltalán honnan jön be az a nukleotid? Mik azok a transzporterek? Hónapokat eltöltök, hogy csak tanulmányozzam, mit tudunk erről, arról, amarról, aztán eltelik egy-két év, és megint újra vissza kell mennem, mert már ott megint nagyon sokat fejlődött a tudomány. Szóval én rengeteg információt közben összeszedek, hogy az egész rendszer, hogy van a természetes mód, hogy illik ebbe bele az, amikor mi egy másik RNS kívülről viszünk be, szóval Nem tudnám itt elsorolni, mert estig mondhatnám azt, hogy mennyi minden része van ennek, amit tanulmányozni kell, utána nézni is. Hát ezeket itt részleteiben tanulmányoztam, de a kollégám ugye ő orvos, és amikor rájövünk, hogy módosított RNS-nek van ez a hatása, hogyha már módosítjuk, és mi van, ha nem módosítjuk? Ugye a kollégám orvos egyből azt mondja, hogy ó, hát interferon van indukálva, amikor valaki lupuszos. Elrohan, hogy lupuszos betegnek az RNS-ét beszerez, hogy megnézzük, hogy azért betegek-e, mert ők nem módosítják. Én pedig ugye kutató vagyok, én pedig azt nézem, hogy hogy a fenébe tudok ezt bizonyítani, hogy csinálja ki, módosított RNS, meg nem módosított. Tehát máshogy gondolkozunk, és persze amikor mi a Drew Weissmannal beszéltünk, akkor egymás szavába vágva mondtunk mindent, tehát akkor használta fel a napi szókészletét, és akkor tehát mindannyian nagyon izgatottak leszünk, és ő, mint egy orvos gondolkodik a betegségekről, és jut eszébe, hogy talán ennél a betegségnél szerepe van, én meg azon gondolkodom, hogy bizonyítsak valamit, így dolgoztunk együtt.
És hát említette az előbb, hogy a újságírókkal is fontos a kutatónak az együttműködés, hiszen segíthetnek a megértésben együtt. Egy korábbi szegedi interjújára emlékeztet be, kérdezik öntől, hogy van-e a férjével egy megállapodásuk a tévéstábokról és újságírókról? Érvényben van-e ez a megállapodás? Szigorodtak-e esetleg a feltételek, vagy belátta a férje, nincs esélye, bele kell nyugodnia, hogy a felesége bármennyire is csak, idézőjelbe, egy szomszédlánynak tartja magát, aki kutat, valójában halhatatlan lett.
Hát a férjem mondjuk csak arra kért, hogy mikor jön haza, akkor még be tudjon hajtani a driveway-en, és így aztán 5 órakor el kell mindenkinek hagyni a terepet otthon. Hát az érdeklődés megvan, ő megérti ezt, és hát ugye most a Nobel-díj alatt ugye az történt, hogy hát a férjem próbált helytállni, több telefonunk is van, és hát minden csörgött, és közben még valaki nyomta a csöngőt is, és hát ugye hajnali 5 óra, ugye és a japán televízió állt az ajtóba, hárman is, és mindent már azonnal fölvettek, és hát aztán a férje örömmel elment dolgozni. Szóval hát mi nekünk együtt kell dolgozni, ezért mondtam itt a riportereknek, tehát együtt kell dolgoznom, azért vagyok itt, nem, hogy magamat népszerűsítsem, hanem a tudományt, meg a kutatókat, meg ennek a fontosságát, és ezzel közösen együtt dolgozunk.
Az Európa Rádió azt szeretném megtudni, hogy a Szegedi Tudományegyetem és Karikó Katalin együttműködéséről mi árulható el, mik a jövőbeni célok, tervek?
Jelenleg ugyan elég elfoglalt voltam, úgyhogy most talán még majd ezen tovább kell gondolkodnom, hogy milyen feladatok lennének, milyen programokat kellene beindítanom, amivel segíthetném az egyetem működését. Most ugye egy kicsit jobb szituációban vagyok, mert hogyha valakinek szólok, az általában azonnal visszaír. És hogyha valakit talán meghívok, akkor ha én is itt vagyok, akkor örömmel eljön. Úgyhogy majd ennek a szerencsés helyzetnek a hozadékát azt kihasználjuk valahogy, és valamilyen programokat létrehozunk.
Az Irodalom magazin kérdezi, hogy van-e olyan tudományos ismeretterjesztő könyv, amit jó szívvel ajánlana az olvasni szerető közönségnek? A saját önéletrajzi könyvét kiknek ajánlaná, és miért?
Hát az elsőre nem igazán tudok válaszolni, mert nincsenek ismereteim. Én emlékszem, amikor én gyerek voltam akkor, vagyis középiskolába jártam, akkor olvastam a Természetvilágát, meg a Búvárt, nem tudom, hogy ilyen újságok vannak.
Megvannak még
igen,
ezek az újságok.
Havonta egyszer, vagy voltam még hetente vannak. Jött. Tehát ebben sok érdekes dolog volt, amit egy középiskolás fiatal is megért, és hát az interneten is nagyon sok mindent meg lehet nézni. A könyvemnél pedig ugye üzenetek vannak arra, hogy mindenki ugyanúgy élhetné az életét sokkal boldogabban, ha egy kicsit másként gondolkodna. Tehát amikor valaki nehézségeket okoz, meg egyebek, de ez mindez nem az én gondolatom, én csak tolmácsolom azt lefordítva, amit Selye mondott. Tehát ha nagyon mérges vagy, mert ugye ez a lényeg, stresszt valahogy le kell vezetni, és hát ha nagyon mérges vagy valakire, ugye leírom a könyvbe, és ugye a leg gyorsabban le tudod a stresszt vezetni, ha arra gondolsz, hogy bosszút állsz. Te azt mondja, hogy azt nem szabad, mert az visszajön hozzád, és eszkalálódik, és akin bosszút akarsz állni, valahogy ki kell találnod, hogyan lehetnél hálás neki. Szóval erről szól mindig, hogy mindenben tudsz valami jót találni, és erre kell koncentrálni, és egyből sokkal boldogabb az élet. Úgyhogy ezt ajánlom bárkinek is, hogy elolvassa, hogy ezeket a gondolatokat átvegye, mert én 16 évesen olvastam azt a könyvet, és attól kezdve próbáltam annak megfelelően élni, hogy minden negatívumból valamit tanulok. Még ha valaki a legrosszabb dolgot mondja nekem, akkor azt tanulom, hogy én ezt ilyes másnak nem mondok, mert ez fáj, ez nem jó. És akkor tanultam valamit, és ezzel lezárom. És bármi feszültség vagy valami van, akkor mindig mit tehetek? És akkor oda megyek, megsértettem, bocsánatot kérek. Azt már nem tudom befolyásolni, hogy ő megbocsájt-e, de akkor ezzel nekem részemről le van zárva. Én megtettem, amit megtudok. Amit nem tudok változtatni, hogy már ő megbocsájt, az rátartozik. Tehát mindent le lehet így zárni, és nem böfögi fel az ember, hogy mi lett volna, ha, meg minden, és eltölti ezzel az idejét, az életét. És ez az üzenet benne.
Egy könyvbemutatón már túl vagyunk, és nagyon örülhetünk annak, hogy ez a szenzációs könyv először Magyarországon jelent meg, és az első könyvbemutató a Magyar Tudományos Akadémia székházában volt, és szerintem legalább 500 ember sorba állt autogramért. És engedje meg, hogy az utolsó kérdés egy autogramgyűjtő újság kérdése legyen. Mivel egy autogramokat foglalkozó magazinnak dolgozom, az érdekelne, hogy gyűjtötte valaha valamit. Volt-e ilyen jellegű szenvedélye?
Szalvétát gyűjtöttem, mikor kisiskolás voltam, aztán bélyeget is gyűjtöttem. Utána már csak digitálisan gyűjtöttem tárgyakról képeket, ami valamilyen emléket idézett. Tehát amikor édesanyám a kisúszállási házat ugye elhagyta, akkor csak én úgy, ahogy még ott voltunk, akkor körbe mentem, és minden egyes részt, a bútort, a szőnyege, mindenről készít. Kimentem a kamrába is, amik föl voltak akasztva, kassza, mindent sorba csak így lefényképeztem, és ezt néha át szoktam nézni, akkor elkezdek sírni.
És hát autogramot most adott bőven, több százat is már, de arra is kíváncsiak, hogy kérte valaha autogramot, és kitől?
Nem kértem.